A Dombvárosi rejtekjáratok című regény hősének látszólag mindene megvan, de egy régi szerelem felbukkanása ráébreszti, hogy szinte idegenként él saját életében. De vajon tudja-e, mire vágyna valójában, merne-e tenni is ezért? A középkorú férfi előbb a múltjával küzd, azután pedig olyan helyzetbe kerül, amelyben már nincs is választási lehetősége. Elfojtott emlékek törnek a felszínre gyerekkori nyarakról és kalandozásokról a rejtekjáratokban, az álom és az ébrenlét összemosódik, a sötét reménytelenséget az elsöprő szenvedély váltja fel. A finn Pasi Ilmari Jääskeläinen regényéről Bába Laura fordítóval beszélgetünk most.
Olli valóban egy középkorú férfi, egy finn kisvárosban üveszkülében él, és egy könyvkiadót vezet, és látszólag rendben van az ő élete, tehát éli azt az életet, amit ilyen idősként úgymond elvár a társadalom. Tehát van munkája, azt tisztességgel ellátja, van család, egy felesége és a kisfia, és az első pillantásra ez mindez funkcionálni tűnik, ugyanakkor az olvasó számára elég hamar kiderül, hogy Olli igazából nincs jelen, vagy nincs teljes valójával jelen a saját életében, tehát a gondolatai állandóan elkalandoznak, a feleségével való kommunikáció is teljesen a közhelyek szintjén zajlik, a gyerekét nem is mindig ismeri fel, tehát hogy nincs jelen ebben a reális életében, és hát így azt látjuk, hogy életközepi válságban van, tehát látszólag minden adott számára, de mégis azt látjuk, hogy ez nem egy jó élet, vagy tehát nincs igazából otthon benne és jelen benne. És a Facebook lendíti aztán be ezt a történetet, mert hogy a könyv nagyjából 10 évvel ezelőtt jelent meg Finnországban, és a történet is akkor tájt, tehát a Facebookos időknek a kezdeti szakaszában játszódik, és egy fontos új dolgot hoz be a főszereplő életébe ez a közösségi média felület. Regisztrál egyébként a filmklubba való belépését is ennek köszönheti, és ami még fontosabb lesz az az, hogy a Facebook segítségével rátalál, vagy hát pontosabban ő rátalál rá az első nagy szerelme kamaszkorából, Kertu, aki időközben híres írónővé vált, és az a két kötet, amit korábban említettem, a filmes életmód kalauz és a mágikus város kalauz, azok Kertu alkotásai. És így jelenik meg a múlt Olli életében, és bonyolítja meg egyre inkább a jelent.
Abban a pillanatban, ahogy megkapja ezt a Facebook értesítést, hogy Kertu ismerősnek jelölte őt, onnantól elkezd ezzel a körteruhás lánnyal álmodni. A gyerekkori nyaralások térnek vissza, azok az emlékek, és közben próbálja eltolni magától ezt a nőt, tehát nem akar vele kapcsolatba lépni. Miért?
Kezdetben valóban talán van benne egy ilyen tartózkodás, lehet azért, mert ő is érzi, hogy ez most nagyon felforgatja azt az életet, amire ő egyébként berendezkedett, és így ő maga így tudatosan nem eszmél rá arra, hogy ez a kis élete a kiadóvezetőként, meg a kis családjával, az kevésbé funkcionál. Valószínűleg ez lehet az, ami miatt kezdetben tartózkodik ennek a kapcsolatnak a felelevenítésétől, de aztán valóban egyre inkább ez átveszi a vezető szerepet az ő életében. Tehát egyre inkább kapcsolódunk így ezáltal a múlthoz, miközben ugye Kertő és Olli itt a jelenben próbálnak újból ismerkedni egymással, és azért vannak furcsa elemek is, amik ehhez a kapcsolathoz fűződnek, tehát nem csak ez a kamaszkori szerelmet ér vissza az ő életében, hanem annak a gyerekbandának a többi tagja is tulajdonképpen, akikkel ő annak idején a gyerekkorát, kamasz éveit töltötte nyaranta. És a többi szereplő megjelenésének egyáltalán nem örül, tehát ez lehet az a másik dolog, ami miatt itt a Kertuval való kapcsolatát egy picit hűvösen kezeli, illetve bizonytalanul is kezeli az elején.
Egyébként akárhányszor látjuk ezeket a nyarakat, mert ugye az olvasót beavatja a szerző, hogy mi minden történt, hogy először egy ilyen felhőtlen, igazi, boldog nyaralás képe látszik, és újra és újra visszatérnek ezek a nyarak, és egyre sötétebb lesz a kép, ugye?
Ahogy haladunk előre a történetben, úgy válik egyre hihetetlenebbé, egyre szürreálisabbá és egyre sötétebbé a történet. Tehát itt a gyerekkori nyarakról is kiderül, hogy korántsem a felhőtlen boldogságnak az időszaka volt, legalábbis nem minden szereplő tekintetében, és más szempontból is, tehát itt a jelenbeli rétegben is ugyanezt tapasztalhatjuk, tehát amit itt az előbb említettem, hogy a többi gyerekkori pajtásának az újbóli felbukkanásával egyáltalán nem boldog Olli, annak hát azért nagyon is megalapozott oka van.
Van ez a kifejezés, azt írja Olli egyszer Kertunak, amikor már arról leveleznek, mert eleinte csak leveleznek, hogy kiadhatná a második könyvét Olli kiadója, hogy milyen jó lenne ilyen homo cinematicusként élni. Tehát, hogy amik a filmek közvetítenek. Egyszerűen az az életérzés. Kertú számára miért ilyen fontosak a filmek? Mi több ezekben a régi filmekben, mint amit a mai világ tud adni, vagy miért menekül abba?
Hát annyit derül ki a történetből, pontosabban úgy fogalmaznék, hogy annyit szeretnék egyelőre elárulni, hogy ezek a gyermekkori nyarak, vagy a gyermekkori időszak azért Kertú számára tényleg nem feltétlenül voltak boldogak, és aztán az élete egy pontján, amikor nagyon nagy trauma érte, akkor a régi klasszikus filmekben talált menedéket, és tulajdonképpen ezen az alapon tudta újraindítani ő az életét. Talán arra appellál a szerzőnk, Kertú, hogy a reménybeli olvasóközönség tagjai közül is sokan vannak olyanok, mint akár egyébként Olli, akit itt látunk a történetben, hogy van egy életük, ami tulajdonképpen a felszínen működik, de valahogy mégiscsak úgy érzik, hogy valami hiányzik belőle. És Kertú mind a két könyvét arra alapozza, hogy ezek segítségével az életet még teljesebben tudjuk megélni.
A könyv egy ponton nagyot vált, szinte krimiszerűvé válik. A rejtekjáratokra visszatérve, azt gondolná az ember, hogy ezek alagutak, ahol kényelmesen a föld alatt, vagy hát legalábbis pókhálókkal és földomlásokkal megküzdve, de azért haladhat. De nem erről van szó, hanem a vállát előre préselve, négy kézláb vagy hason csúszva, gyökerekkel hadakozva és mindenfélével, ami ott a földben van, mintha valami csatornán kéne átvergődni, és hogy a gyerekek és a felnőttek is megváltoznak ezekben az alagutakban, és találtam néhány idézetet, hogy mintha gázokról lenne szó, hogy mindenféle gőzök és gázok vannak ott a föld alatt, és ezért változik meg a pszichés állapotuk, de Olli meg azt gondolja, hogy valami másról van szó.
Valóban korán sem egyszerű a haladás, fizikailag sem, illetve pont emiatt a más állapot, vagy módosult tudatállapot miatt sem, amilyen bekerülnek, amikor a rejtekjáratokban haladnak, olyannyira, hogy utána nagyon nehéz is felidézniük azt, hogy valójában mi történt odalent. Kicsit még az álmok világával is párhuzamba állítható az, ami a rejtekjáratokban történik, és valóban van rá egy kvázi logikus magyarázat, hogy ugye a föld kipárolgásaiból adódik, vagy az eredményezi ezt a módosult tudatállapotot, és van rá egy kevésbé racionális magyarázat, hogy nem, hanem ez egy mágikus világ, ez egy varázslatos világ odalent, ami megváltoztatja az embert.
Bába Laura fordítóval beszélgettünk a Dombvárosi rejtekjáratok című különös hangulatú és igazán maradandó élményt adó regényről. Pasi Ilmari Jääskeläinen könyvét a Tipotex kiadó jelentette meg.